Az Úr legyen veletek.
És a te lelked.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. A pásztorok sietve elindultak, s megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkozott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint az angyalok előre megmondták nekik. Azután eltelt 8 nap, és körülmetélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. Ezek az evangélium igéi. Egy teológust kérdeztek még a 20. század vége felé, hogy látja ezt az évszázadot, Isten és ember közti kapcsolatot, a keresztény hitet. Azt mondja, ha nagyon egyszerűen kéne összefoglalnom, azt mondhatnám, egyre többen vannak azok, akik nem hisznek Istenben, de azért közülük is a többség tudja, hogy Szűz Mária az anyukája. Tulajdonképpen arról szeretnék most beszélni, hogyha az édesanyaság felől nézzük az Isten kapcsolatot, és mindazt, amit én tőletek halva, meg édesanyámon keresztül látva, megsejtettem arról, hogy egy édesanya milyen tapasztalatokat gyűjt, és milyen élet nehézségeken keresztül figyeli meg és éli át azt, hogy a gyerekei fölnőnek, hogy tulajdonképpen ez milyen nagyon szép, izgalmas tanulságokkal, vagy talán rácsodálkozni valókkal járhat az Istennel való kapcsolat összefüggésében. Ezért az első az, hogy tulajdonképpen, mikor egy édesanya azt mondja, hogy én meg akarok fogadni, és akarom, hogy ez a pici baba legyen, és eldönti, hogy ő szeretné, hogy legyen kisfia vagy kislánya, hogy ez ahhoz a nagyon fontos döntéshez hasonlít, mint amikor valaki az élet útja során persze nem is csak egyszer akár, hanem többször eldönti, hogy én azt szeretném, hogy úgy éljek, hogy befogadom Istent. Hogy Isten hordozó lény szeretnék lenni, még ha nagyon furcsán is hangozhat nektek ez, de én nekem minden évben az adventben ez a gondolat bennem van, hogy én szeretnék áldott állapotba kerülni. Hogy tulajdonképpen van egy alapdöntésünk, hogy szeretnénk-e áldott állapotba kerülni, áldott emberként élni azáltal, hogy Istent befogadjuk és őt hordozzuk. Ez tehát az első, egy nagyon alapvető döntés, amit azonban az élet néha újból és újból megismételtet velünk. Mert néha, mintha kicsúsznánk ebből az áldásból, vagy néha, mintha ezt az Isten hordozást és magunkba ölelést, ezt hajlamosak lennénk elfelejteni, nem akarom ezt hosszabban mondani. Tehát az első, hogy újból és újból dönthetünk arra nézve, hogy szeretnénk áldott állapotba lenni, és Isten hordozóvá válni. Azután a második, tulajdonképpen, amikor a világra szülés és születés történik, hát mondjuk, ha egy párhuzamot kellene keresnem, akkor eszembe jut, ahogyan egy marketinges a cégvezetőnek a következőt mondta, ide figyelj, nem elég, hogy a tyúk tolja a tojást, kotkodácsolni is kell. És mikor kiállok ide beszélni, nem egyszer eszembe jut ez a gondolat, hogy na most jövök kotkodácsolni. Hogy mit jelent ez, hogy nem elég a tojást tojni, kotkodácsolni is kell? A lényege számomra az, hogy legyen tojás. nem a kotkodácsolás. És ezért, mikor arra gondolunk, hogy persze most már befogadtuk Istent, hordoztuk Istent, átjárt bennünket, áldottá lettünk, na de hogyan mutatjuk meg, hogyan segítjük a világra, hogyan adunk teret és élet, föltételeket és lehetőségeket Istennek magunk körül, hogy hogyan tud tipegni és topogni és megfordulni és fölállni és gügyögni és jönni és menni, hát de mi teremtjük meg a föltételeket. De kétség kívül nem a kotkodácsolás a lényeg, hanem a tojcsi. Hogy legyen tojás. És ezért, amikor bárki legalábbis innen nézve az evangelizáció lényegének a kotkodácsolást tartja, az szerintem lényegvesztés. A lényeg a tojás. A kotkodácsolás az csak azért van, hogy hát egyáltalán lássuk, hogy történt valami jó dolog. El ne menjünk mellette. Aztán a harmadik lépés, amikor a gyerkőc óvodás lesz. Két dolog is eszembe jut. Egyrészt, hogy mikor növekszik egy csomó ideig, az a gyerek nem beszél. És milyen nagy dolog, hogyha az Isten kapcsolatomban megvan már bennem az az érettség, hogy Istennek nem kell újból és újból szólnia hozzám, nem kell mindig mindent elmondania, nem kell állandóan érvelnie, hanem én rá tudok hangolódni. Ráhangolódok, és anélkül, hogy kérné, tudnám, hogy mire van szüksége, anélkül, hogy mondaná, vagy szavakkal kellene engem meggyőznie, tudom, hogy mit érdemes tennem. És amikor óvodás lesz, akkor rácsodálkozunk arra, hogy micsoda hihetetlen színes világ kezd benne kialakulni. Hogy néha nem tudom, hogy mi van benne. Hát olyanokat kérdezed, de nem is ez honnan jött, vagy hogy alakult benne ez így? Valahogy az ő világa nem teljesen az én világom. Tehát nem is tudom, hogy ez hogy is van. De egy valami biztos. Tudok vele sírni, és tudok vele örülni. Az érzéseit akkor is értem, ha a gondolatait nem. Lehet, hogy nem tudja olyan szavakkal mondani, amit én nagyon pontosan értek, de ha szomorú, ölbe tudom venni. És ha örül, ha csillogni tud az én szemem is vele együtt. Ez tehát a következő lépés. Már nem várom, vagy azért, mert még nem tud beszélni, hogy mindent mondjon, vagy pedig mikor tud, akkor nem várom azt, hogy mindent pontosan értsek, mert érzem őt. És az együttérzés révén a közösségünk egész nyilvánvalóan gazdagodik tovább. Na, aztán jön az iskoláskor. Megvan annak persze az előnye. Mi magunk is rácsodálkozunk arra, hogy na, a gyerekek nélkül, mikor iskolában vannak, kicsit könnyebb. Ennek is megvan a nehézsége, hogy úgy el-el felejtkezünk, de megvan a szépsége is. De a szépség nehézségeket is okoz, mégpedig azt, hogy a gyerekeink egyszer csak, mintha kezdenék kinőni a mi világunkat. Hogy azt vesszük észre, hogy Istennek, mint hogy a gyerekeinknek új barátai lesznek, osztálytársai lesznek, majd zenésztársai és sporttársai, és mi csak nézzük őket, az egyik szimpatikus, másik nem annyira. Az egyik a közel van a mi családunkhoz, hát a másik olyan egész másfajta, de mert szeretjük a gyerekünket, kezdjük valahogyan megszeretni azokat, akik a gyerekeink körül vannak. És kezdjük valahogy őket is befogadni. Te azt mondja, hozd el a barátaidat, legyen itt egy közös szilveszter. Na gyertek ide, jobb, ha itt vannak, mint ha ki tudja, hol az utcán. Valahogy elkezdünk megbarátkozni a gyerekeink barátaival, akkor is, hogyha sok kifogásunk van velük szemben. És az Isten kapcsolatban is de gyakran van így, nem értjük, hogy Isten mit szeret abban. Mit? Hát mi látjuk, hogy nem olyan. Féltjük a gyerekeinket, mikor veszi már ő észre, Istennek is szívesen elmondjuk, hát vedd már észre, hogy hát kivel. Tehát az óvodáskor, amikor rácsodálkozunk arra, hogy nem csak úgy van, hogy én meg Isten, hanem Istennek úgy tűnik sok gyereke van még, és valahogy azokat is szereti, bár nekünk nem mindenki szimpatikus. Aztán a következő lépés, hej-haj, amikor a gyerek serdülő lesz. Az valahogy ahhoz hasonlít, mint amikor a serdülő két dolgot biztos csinál, ha olyan jó serdülő. Az egyik, igazságtalan velünk. Úgy odaszól nekünk, olyan kritikus lesz, ez mit jelent? Néha az Istent annyira igazságtalannak tudjuk tartani. Egyszerűen igazságtalannak. És a másik, hogy a serdülő gyerekünk az érzékeny pontunkat úgy megtalálja, és amikor olyanja van, úgy odarúg, és akkor nem értjük, hogy hát ezt. És néha az Istennel is, mintha így lennénk, hogy éljük az életet, és az a benyomásunk, Isten valahogy igazságtalan velünk, hogy ezt nem érdemeltük meg, nem értjük, hogy ez miért van így, és mintha pont valahogy az érzékeny pontuk, jaj. És milyen nagy dolog, mikor az az édesanya, azzal a serdülővel, akivel annyira nehéz, föntartja a szívében a kapcsolatot. És azt mondja, jó, tudom, ez remélem, majd lesz másképpen is, de kétségkívül az én fiam, vagy az én lányom. Aztán jön az a korszak, amikor a gyerekeink társat választanak maguknak. Na, az aztán nem könnyű, mert nekünk persze megvannak az elképzeléseink a jó társról, hogy kinek kéne lenni, és általában akinél lehorgonyoznak, na mi az előzőt jobban szerettük. Vagy azt mondjuk, remélem ennek hamar vége lesz, hogy jöjjön egy normálisabb. És tulajdonképpen ilyenkor Istennek olyan szívesen megmondanánk, hogy mit hogy kéne csinálnia, de már kezdjük érezni, hogy ez már nem az a korszak. Hogy csak úgy megmondjuk neki, hogy mi hogy legyen. Valahogy mi kerülünk abba a helyzetbe, ha mi tényleg szeretjük a gyerekeinket, akkor valahogy elkezdünk megbarátkozni azokkal, akikbe a gyerekeink szerelembe estek. Még nem nagyon értjük, hogy miért belé, hogy volna is néhány megjegyzésünk, nem is csak volna, mert mondjuk is, ezt később meg szoktuk bánni. De ahogy ez történik, egyszer csak ez egy igazi nagy kihívás, hogy néha olyan érzésünk van, mint hogyha Isten másokat jobban szeretne. Ha valahogy nem én vagyok a legfontosabb, úgy tűnik, vagy nem tudom. Ez. És akkor azt mondani belül, de hogy tulajdonképpen, ha ő boldog lesz, akkor én is. Hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom. Hát vegye el, akit szeret. Hát most elmondhatom neki, hogy hogy legyen, és utána. Ne, legyen csak úgy, ahogy ő akarja. És utána láthatom majd egy életen keresztül, ahogyan valami olyasmi történik, amit én el se tudtam képzelni. Aztán utolsó és utolsó előtti pont, akkor az utolsó előttivel folytatom. Ez pedig az, amikor hát már úgy az élet dereka jócskán túl van, már úgy az idősebb korban benne vagyunk. És tulajdonképpen ilyenkor egy érdekes dolog történik. Valahogy ahhoz hasonlít, mikor az a benyomásunk, hogy hát nem tudom, Isten, azért nem mondanám, hogy minden nap meglátogat. Én azonban minden nap előveszem a fényképeket. Minden nap azért a férjemmel, feleségemmel fölidézzük a gyerekeinket, és azt mondjuk, annyira jó lesz majd, mikor jönnek. És tulajdonképpen egyszer csak a gyerekeink megérkezés, akik már persze felnőttek, és hozzák az unokáikat, ünneppé válik. És elkezdjük nagyon megbecsülni az összes percet, sőt az összes pillanatot, amit együtt töltünk. És azt mondjuk, hogyha az életünknek van értelme, azok a félnapok, azok az esték, azok a karácsonyok, amikor a gyerekek hazajönnek. Mi ezt így mondjuk, hogy hazajönnek, de tudjuk, hogy ez ennél már egy kicsit árnyaltabb, mert a gyerekeink már nagyon sok felé élnek, és amikor esetleg repülőre ülnek és úgy jönnek haza, azt mondjuk, hogy na, azért szeretnek minket. Most már biztos. És aztán van az utolsó pillanat, a halálos ágyunkon fekszünk, az az édesanya, ott fekszik, és tulajdonképpen már elég érettek vagyunk ahhoz, hogy azt mondjuk, végül is, ha valamit kérhetnék, én nem csodát kérek már. Mert gyerekként kértem sok csodát, de én most már egy bölcsöreg ember vagyok, nem csodát kérek. Azt szeretném, hogy hagy mehessek el úgy ebből a világból, hogy a fiam fogja a kezem. De ennél többet egyáltalán nem kérek. És hogyha úgy mehetek el ebből a világból, hogy a fiam fogja a kezem, az nagyszerű lenne. Kinőjük azt, hogy Isten tegyen csodát, és belenövünk Isten tenyerébe. és az ember belenő az Isten tenyerébe, egyszer csak amolyan kicsinek tűnt, az egész naggyá lesz. És azt mondjuk, na hát, ha én megkaphatom azt, hogy kéz a kézben, tulajdonképpen mindent megkaptam.